Isten igét fogom olvasni, amelynek alapján evangéliumot hirdetek közöttetek. Nehéz elképzelni, hogy ez alapján lehet, de lehet. Ézsaiás könyvének 50. részéből az első két verset olvasom, a liturgiás lapon is megtaláljuk. Ezt mondja az Úr, hol van anyátok vállólevele, amellyel elküldtem őt? Van-e hitelezőm, akinek titeket eladtalak? Csak bűneitek miatt adtalak el, vétkeitek miatt küldtem el anyátokat. Miért nem volt ott senki, amikor hozzátok mentem? Miért nem válaszolt senki, amikor szólítottalak? Olyan rövid már a kezem, hogy nem tud megváltani? Nincs már annyi erőm, hogy megmentselek? Íme dorgáló szavammal kiszárítom a tengert, pusztává teszem a folyókat, bűzlenek a halak, mert nem lesz víz, és elpusztulnak a szomjúságtól. Az a sorozat címe, ha jól tudom, és azt hiszem jól tudom, hogy Isten kérdez bennünket, és a mai kérdés így hangzik az ige alapján, hogy miért nem válaszolt senki, amikor hívtalak, kérdez bennünket Isten. De ahhoz, hogy erre a kérdésre őszintén meg tudjunk felelni, ahhoz inkább fordítani kell a dolgon egyet, és föltenni egy másik kérdést, amit mi szoktunk mondani, hogy miért nem válaszolt Isten, amikor mi kerestük őt. Miért nem volt ott, amikor úgy éreztük, hogy ott kellett volna legyen. Bizonyára mindegyikünk életében volt olyan, amikor azt éltük meg, hogy Istentől kértünk valamit, és úgy tűnt, hogy az égből egy nagy fityiszt mutat, nem történt semmi. Azt éreztük, hogy most meg kell hallgasson minket, mert valami nagyon fontosat kérünk, és úgy éltük meg, hogy félretette a kagylót, elaludt a vezérlőpultnál, és valahogy olyan dolgok történtek az életünkben, ami hát nem fér bele. Vagy nagyon sokszor kértünk valamit Istentől, és valami más csinált, egészen más, mint amit vártunk, nem fér bele abba a képbe, amit mi gondoltunk volna. Úgy éreztük talán sokszor, hogy az Isten, vagy egyszer-egyszer, hogy az Isten cserben hagyott minket. Én gyakran éreztem így, és gyakran haragudtam emiatt rá, és azt a kérdést föltesszük ilyenkor, hogy miért nem válaszolt senki onnan föntről, amikor kérdeztelek és kértelek, Uram? És miért nem voltál ott, amikor én szerettem volna, hogy ott vagy? Nem véletlen, hogy innen kezdem az ézsaiási kérdés megválaszolását. Amikor úgy érezzük, hogy Isten hallgat, nem jön, nem segít, talán még azt is érezzük, hogy nincs jelen, nem válaszol számunkra, akkor elkezdjük őt vádolni. Többféle attitűdöt vehetünk ilyenkor föl. Hát a legtipikusabb, hogy megsértődünk Istenre. Sose felejtem, amikor egyszer egy fiatal azt mondta a régi gyülekezetemben, hogy hát én most megsértődtem Istenre, és most legalább egy hónapig hozzá se fogok szólni. Jól megbüntette Istent. Vagy ha nem megsértődünk, akkor haragszunk rá, és a haragunkat mutatjuk ki neki. Sose felejtem el, hogy egy pesti belvárosi sztorival kedveskedjek számotokra, amikor a Kazinci utcán, az egy nagyon vékony és nagyon büdös utca, végigjöttem az ELTE TFK-ról, ahova felvételiztem, csak jelzem finoman, hogy osztályelső voltam a középiskolában, és felvételiztem a magyar történelem szakra, és csúfosan nem vettek föl. Tehát nagyon alul maradtam. Persze, aki mögöttem puskázott, azt fölvették. Emlékszem arra a haragra, hogy végigmentem ezen az utcán. Fölfele néztem, és a házak között mondtam Istennek a magamit. Néha néztem csak le, hogy kutyagumiban ne lépjek. De egyébként rettenetesen haragudtam Istenre, és úgy éreztem, hogy cserben hagyott. Minden tanulás előtt imádkoztam a felvételi előtt. Minden nap imádkoztam, hogy vegyenek föl. Abszolút esélyem volt. Hol volt akkor Isten? Azt se felejtem, amikor az egyik alaptörténet az életemből, amikor a sebeimről beszélek, ez konkrét seb is, amikor 5 éves teológus hallgató voltam, egyetemista, és kaptam egy olyan brutál gerincsérvet, hogy megmozdulni nem bírtam, és emlékszem, egy fiatal eljött látogatóba, egy fiatal gyülekezeti tag, és ott sopánkodott, hogy lehet, hogy ennyi protekciót sincs, hogy téged az Isten így megver, és hol van Isten, és miért? Pedig mi imádkoztunk érted. Szinte szemrehányás lett, hogy ők imádkoztak értem, és én pedig nem gyógyultam meg. Tehát hol van Isten, hogy én ilyen engedetlen vagyok? Aztán van olyan is, hogy egyszerűen csak szép lassan elhallgatunk. Csalódunk Istenben, nincs ott, ahol szeretnénk, és elhallgatunk. Nem szólunk hozzá, meghalnak az imádságaink egy időre. Nem is hallgatjuk őt, nem nyitjuk ki a Bibliát, nem megyünk Isten tiszteletre. Keresztények közé pedig főleg nem. Sőt, megbüntetjük Istent azzal, hogy nem csak, hogy nem megyünk ő hozzá az ő házába, még el is megyünk egy jó kocsmába helyette. És eljuthatunk odáig is az Istenbe való csalódottságunk útján, hogy nem hallgat meg minket a vádban, hogy megtagadjuk őt, és azt mondjuk, hogy ő nincs is. Nem kell nekem ez az Isten. Vagy nincs Isten, vagy ha ilyen az Isten, akkor nekem inkább nem kell. A gyülekezetünkben egy szörnyű tragédia történt, egy 16 éves fiatalembert elütött az autó, kórházba került, és hát ma is él, úgy volt, hogy meghalt, de valahogy megmaradt, de se kép, se hang. Tehát nagyon rossz állapotban van, és valószínűleg így is marad. És az apukája már előtte is ateista volt, szembe laknak a templommal, ezért mindig belém fut valahogy, mindig tartjuk a kapcsolatot, és teljesen megdöbbentett, hogy ami történt a családjukban, nem, hogy amikor még volt remény talán a gyógyulásra, akkor se Istenhez ment, hanem azt mondta nekem pontosan ezt a templom előtt, hogy vagy nincs Isten, vagy ha van, akkor egy kegyetlen, aki nekem nem kell, és én nem vagyok rá kíváncsi. Nem tudom, hogy mi vagy a körülöttünk élők jutottunk el ide, volt-e ilyen az életünkben, de talán sokszor volt lájtosabban ez a dolog bennünk, és kérdeztük, hogy hol van Isten, miért nem segít rajtunk. És különös módon ebben az Ézsaiás ige szakaszban az Isten úgy mutatkozik be, ez egy perbeszéd műfaja szerint, de általában fordítva szokott lenni, Isten perel, és Isten a bíró, vagy az ügyész, aki perel a néppel, és a nép ül a vádlottak padján. De itt egy pillanatra Isten beül a vádlottak padjába, és úgy perel, úgy történik ez a perbeszéd, hogy tulajdonképpen ő a vádlott, bevállalja, hogy ő a vádlott, és két vádpontban találtatik bűnösnek Isten, emberi szempontból. Az egyik, hogy megszakította a népével a kapcsolatot, erre van ez a kép, hogy váló levelet adott, és a népet elhagyta. Másrészt pedig, hogy késlekedik a szabadítással. Hogy Istennek már nincs ereje arra, hogy a népét megszabadítsa, úgy summázhatnánk. Isten az a bűnöd, hogy elhagytad a népedet. És azért Ézsaiás könyve egy olyan, anélkül, hogy untatnálak titeket kortörténeti adalékokkal, de egy olyan időszakában irodott az Izrael népének, amikor valóban a nép úgy érezhette, hogy őt elhagyta az Isten. Hogy nincs az az Isten már, aki megszabadított őket. Hol van már az az Isten, aki ketté választotta a tenger? Hol van már az, aki bevitte őket az ígéret földjére? Isten megfeledkezett róla. És Isten azt mondja, itt vagyok, tessék. Akkor vádoljatok. Ezek szerint én vagyok ez és ez és ez. Én adtam vállólevelet. Nekem rövid a karom, hogy megszabadítsalak titeket. Hát vádoljatok, mondjátok. Az a különös egyébként, hogy nem csak ebben a részben, nekem úgy tűnik a Bibliából, hogy Istennel lehet így beszélni. Ha a Zsoltárok könyvét olvassuk, ott sokszor falhoz nyomja Istent a Zsoltár író, hogy hát hol vagy? Mi történt? Miért nem segítesz? De nagyon különös, hogy mi a célja ennek a perbeszédnek. Azt a célja, hogy Isten bár bevállalja ezt a szituációt, hogy ő van a vádlottak padján, de látjuk, hogy elkezd védekezni, vagy önmaga ügyvédévé válik, rögtön fordul a kocka, és a vádlók lesznek vádlottá. Fordul az egész. Ez olyan, mint talán már kommersz, hogy erre utalok, de tudjuk a híres képet, amin ott áll Jézus Pilátus előtt, és a nagy szakértők azt szokták mondani erről a trilógiáról, hogy ezen a darabján olyan, hogy Jézus a vádlott, de mintha Jézus vádolná Pilátust, aki ott ül a székben, megfordul a dolog. Itt is van egy ilyen fordulat. És tulajdonképpen az a célja Istennek ezzel a beszéddel és ezzel a perbeszéddel, hogy ebbe belemegy, hogy a nép elé tükröt tartson, bűnbánatra hívja őket, hogy igazából, srácok, ezt ti rontottátok el. Ti vádoltok engem, de valahol ott van a hiba ti gépezetetekben. De nem csak a bűnbánatra hívás, hanem nagyon mélyen a kapcsolat helyreállítása az Isten szándéka. És ezt jó tudni, amikor ki vagyunk akadva Istenre, vagy nem úgy mennek a dolgaink, ahogy szeretnénk, hogy Isten folyamatosan munkálkodik azon, hogy helyreálljon a kapcsolat vele, hogy jó legyen a kapcsolat, hogy boldog legyen ez a kapcsolat, reményt akar adni Isten. De ki kell, hogy húzza a népet abból a helyzetből, ami általában Nem tudom, hogy szüleitek, vagy van-e már valaki, aki ifján megtapasztalta, mit jelent egy válásnak a közepébe lenni. Mindenesetre, amikor válnak a szülők, vagy mi magunk, előfordulhat ez is, ugye elsőre senki nem gondolná, nem úgy köttetnek az esküvők, aztán előfordul mégis az ilyesmi. No, szóval, amikor az ember ott van egy ilyenben, akkor általában a legtöbb esetben megy a sárdobálás, te tehetsz róla, te vagy a hibás, te tehetsz mindenről. És a vita nagyjából abból áll, hogy ki a hibás, ki rontotta el. És gondolod bele, hogy amikor Istennel így beszélünk, akkor tulajdonképpen ezt az ovis szintet ütjük meg. Te vagy a hibás, Isten, te rontottad el. Mindenről te tehetsz. Eszünkbe se jut, hogy mi valamit elrontottunk volna, Isten benyomjuk a vádlottak padjára. És ekkor fordít Isten, hogy oké, és te mit tettél? Nagyon sok éven át zavarba ejtettek azok a beszélgetések, amikor valaki elkezdett piszkálni, hogy hol van Isten, miért nem segít, hogy hagyhatta ezt Isten. Most is volt egy ilyen nagyon, nagyon durva történet a múlt héten, amikor beszélgettünk egy házaspárral, akik nagyon-nagyon nagy mélységeket éltek át, és tényleg őszinte a kérdés, hogy hol van Isten, és zavarba ejtett. Két dolgot csináltam ilyenkor régebben, vagy zavartan ültem, és vártam, hogy legyen vége a beszélgetésnek, és ne tőlem várják a választ. Vagy a másik, a B verzió az volt, hogy ez volt a rosszabb egyébként, amikor elkezdtem Istent védeni, és ilyen primitív keresztény szlengekkel próbáltam vigasztani. De hát Isten mindig tudja, mit csinál, meg hát majd így lesz úgy. Tehát nem, nem kell Isten megvédeni. Ma már nem így csinálom, mert ebben az esetben nem ezt tettem. De általában bennem van egy másfajta nézőpont, hogy, és ezt kicsit magunknak is mondjuk itt, hogy amikor Istent bántjuk, vádoljuk, akkor kérdezzük meg már magunktól, hogy igen, te Istentől azt várod, hogy segítsen, és amit ő vár tőled, azt te megtetted? Te tényleg megérdemled, hogy Isten föltolja a napot az égre? Tényleg megérdemled, hogy lélegzel? Tényleg megérdemled, hogy van két ruhád, amiből válogathatsz reggel, hogy melyiket vedd föl? Te tényleg megérdemled, hogy egészséges vagy? És amikor beteg lettél eddig, megérdemelted, hogy egészséges legyél? Amikor elhagyott a kedvesed, megérdemelted a kedvesedet? Azt hiszük, hogy minden jár nekünk, hiszen Istennek az a dolga, nem? Teljesítse a vágyainkat. Mit kívánsz, kisgazdám? Megdörzsöljük a... Ez az imádság az gyakorlatilag nem ez, hanem így dörzsölgetjük a lámpást, hogy gyere elő, és ha nem jön, akkor pipák vagyunk, még jobban dörzsöljük, ugye? És akkor teljesítse a három kívánságot Dévényi Tibi bácsi, és nem teljesíti, tehát nem. És Isten, amikor itt fordít egyet, akkor azt mondja, hogy van remény. Van remény, mert nem marad mindig így ideiglenes ez az állapot, ami veletek történik. Most úgy érzitek, hogy elhagytalak titeket, de nem adtam vállólevelet. Nem hagytalak el titeket. Ez egy ideiglenes állapot, ami a bűneitek miatt történik veletek. A másik pedig azt mondja nagyon határozottan, hogy már hogy ne lenne erőm arra, hogy megszabadítsalak titeket. Istennek nem fogy el az ereje. És ezt látjuk a felolvasott kis lekciónkban, olvasmányunkban, hogy Jézus Krisztusban csodálatosan beteljesedik az, és csodálatosan látható, hogy az Isten nem hagyja el az embert. A végsőkig feszíti, hogy valami módon térjünk hozzá, és a karácsonyi történet pontosan arról szól, hogy Isten na még egy lapáttal rátesz, a legnagyobbat adja, a fiát odaadja értük. És elmondja, hogy ő akar velünk beszélni. Az Isten szólni akar velünk, helyre akarja állítani a kapcsolatot, reményt akar adni. És amikor a legelesettebb állapotunkban vagyunk, hát jusson eszünkbe Jézus, jusson eszünkbe, hogy ő maga a remény. Ezt sokszor el szoktam mondani, amikor az egyik legelesettebb állapotomban voltam, és úgy éreztem, hogy nincs tovább. Fizikailag és lelkileg is a földön voltam, és azt éreztem, hogy itt a redőny lehúz, vége, ennyi volt. Sose felejtem el, amikor egy lelkész azt mondta nekem, barátom, amikor felhívtam, hogy hidd el, hogy Jézus veled van, és veled szomorkodik. Isten mindig olyan távolinak képzeljük el, de ő a néppel jön, nem hagyja el őket, és velünk jön. És Jézus Krisztusban egészen közel jön, bejön a sötétségbe a világosság, az övéi közé jött. Az Ószövetség és az Új Szövetség is arról szól, hogy bár mi nem halljuk meg, nem fogadjuk be és nem ismerjük fel őt. Ezt olvastuk János evangéliumában. Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be. A világosság eljött a sötétségbe, de nem ismerték fel őt. Szólt az övéihez, de nem hallották meg. Itt is Ézsaiásnál azt panaszolja, hogy hol voltatok, amikor én vártam, hogy gyertek, amikor szóltam hozzátok. Senki nem volt, aki meghallgasson. És tudjátok, amikor Istent a vádlottak padjára ültetjük, és azt mondjuk, hogy miért nem adott már végre egy pasit, vagy egy nőt nekem, igazán megér, hát nem vagyok én olyan csúnya. Az ember a metrón körbenéz, ki mindenkinek van párja, és nekem meg éppen nincsen. És keresztény is vagyok, meg imádkozok is érte, szóval itt valami nem stimmel. Meg hogy miért megint engem buktattak meg, hallom, itt több műegyetemista van. Tehát annál gázosabb hely szerintem a Földön nincsen. Tehát amikor a 16. karóval aláznak meg, és nyomnak le, mint egy cigaretta csikket a vizsgádon, és húznak le a budin, akkor az emberben az van, hogy akkor hol van Isten, és miért nem segít rajtam? Nekem ez járna. Hát minimum ennyi protekció jár egy keresztjének, nem? Hogy legalább a tanulmány eredménye jobb legyen. Legalább egy sánta vagy vakpát kapjon magán, hogy bármit, csak valaki legyen már, mert lehetetlen, hogy az Isten nem segít rajtunk. Isten, mintha megfeledkezett volna rólunk. És nagyon, szerintem nagyon rossz attitűd az, hogy mi azt gondoljuk, hogy bármi jár. Ha olvasunk például a Kempis Tamás imádságéból, vagy igazán egy kicsit mélyre megyünk, elcsendesedünk, akkor rájövünk, hogy igazából Istentől mi semmit nem érdemlünk. Volt egy öreg bácsi az Örmezei gyülekezetben, ahol szolgáltam egy időben, Dani bácsi, mindig megkérdeztem, hogy van Dani bácsi, az volt a válasza, jobban, mint érdemelném. És ezt palócosan mondta egyébként, zseniális volt. És teljesen komolyan vettem ezt a mondatát, és nagyon zseniális, hogy vagy? Jobban, mint érdemelném. Mindjárt jobban vagytok, mint érdemelnétek, és én meg főleg. Tehát gondoljunk bele abba, hogy ha ez az attitűdünk, és így állunk, akkor mi vádoljuk Istent, vagy ő vádolhat minket. Ott vagyunk, amikor szól, nyitottak vagyunk erre. Mi tehát az akadálya annak, hogy az Istennel kapcsolatba lehessünk, és tényleg átéljük azt a mély meggyőződést, hogy Isten velem van a sebeimben, a mélységemben, a sikereimben, a hétköznapjaimban, a vasárnapjaimban, alvásomban, ébrenlétemben, nem hagy el engem. Mi az akadálya? Itt azt mondja, hogy a vétkeitek választanak el. Hát egy ilyen sistergős prédikátor lennék, akkor most lengetném a gumibotot a prédikációnak ezen a pontján, és elmondanám, hogy mennyi bűnötök van. Ha alázatosabb lennék, azt mondom, hogy nekem mennyi bűnöm van, és hogy ezek a bűnök választanak, és valóban Izrael népét a vétkeik választották el, de higgyétek el, hogy a vétkek, a bűnök, azok mindig csak a felszínt jelentik. Az, hogy most csúnyán beszéltem, hogy hazudtam, vagy bármit csináltam, rákattintottam olyan szájtokra, amikre hívő ember nem kattint rá, ugye, ilyen elő se fordul itt közöttünk, de ha mégis. Ugye, ezek mind csak a felszín. Miért csinálom ezeket? Miért vétkezek? Nagy csönd volt az előző résznél, na mindegy. Szóval miért van az, hogy ezeket csinálom? Ez csak a felszín. A mélye az, hogy az Istennel való kapcsolatom nincs rendben. Nem vagyok vele szinkronban, nem vagyok jelen az ő számára, nem vagyok nyitott arra, hogy megtaláljon. És ezért fantasztikus, ahogy Isten kérdez bennünket, hogy hol voltál, amikor szóltam? Hol voltál? Jelen voltál? Jelen vagy-e Isten számára? Sőt, egy kicsit másképpen kérdezem, többen ismerjük itt Kovács Endrét jelenlévők között, tőle tanultam ezt nagyon mélyen, hogy Istent általában tényleg csak azért keressük, mert szükségünk van rá. Bajba vagyunk, szükségünk van rá, előrángatjuk, mert kell nekünk ő, mi miattunk. Én miattam kell jöjjön. De olyan jelen vagyok-e Isten számára, ő érte. Az imádságom arról szól, aminek középpontjában folyamatosan én vagyok, nekem segítsen, nekem legyen jobb, engem mentsen ki a babiloni fogságból, engem mentsen ki a műszaki egyetemi professzorok karmai közül, engem mentsen ki a magánynak a szörnyű öleléséből. Ezért keresem Isten, vagy Istent magáért keresem, azért, mert jó vele lenni. Mert gyönyörűséges. Olyan szép a 16. Zsoltárban, amikor azt olvassuk, hogy feletted való jóm nincsen. Ez egy szerelmi vallomás Istennek. Hadd mondjam így, szerelmesek vagyunk-e abba a Jézusba, abba az Istenbe, akit János evangélista bemutat nekünk. tudunk-e tűzbe jönni Isten lényétől, vagy csak azért használjuk őt, mert ilyen zsebisten, akit előveszünk, ha szükségünk van rá. Az Isten azt várja, hogy úgy legyünk jelen az ő számára, hogy ő érte, mert szeretjük őt, mert hűségesek vagyunk hozzá. És ha nem jön, akkor is hűségesek maradunk hozzá. Vád nem lesz belőle, mert tudunk várni, és tudjuk elfogadni azt, amit ő ad. Az ősbűn tulajdonképpen a zárt kapu a menny és a föld között. Az az ősbűne az embernek, hogy a bűn kapcsán bezárult az a kapu, amitől természetes volt, hogy Isten közelében vagyunk, menny és föld összeköttetett. És ez az, amit Isten szeretne, hogy a mi földi életünk műegyetemtől a metróig minden összeköttetésben legyen a mennyeivel, az Istennel. Hogy folyamatosan nyitottak legyünk és megszólíthatóak. Szinte úgy, ahogy a kis Sámuel mondja, amikor megtanítja neki az öreg papa az imádságot, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Készek vagyunk-e, nyitottak vagyunk-e, ez a mi imádságunk-e, vagy szólok én, Uram, és hallgass meg. Ugye? Vagy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Az imádság lényege az, hogy jelen vagyok-e Isten számára, megszólítható vagyok-e, és nem csak arra gondolok, amikor összekulcsoljuk a kezünket, vagy lebukunk, és úgy imádkozunk egyet, hanem arra gondolok, amikor járok az utcán, amikor járok a természetben, amikor beszélgetek valakivel, nyitott vagyok-e az ő számára. Hogyan lehet jelen lenni Isten számára végezetül, ezt hadd mondjam el. Többféleképpen Krisztusban nyitottan jelen lenni. Természetes az, hogy mondhatnánk reformátusként, nevében is benne ez egy református közösség, hogy hát az Isten igéje. Hogy nyitott vagyok arra, hogy az Isten igéje megszólítson. Nem hiszem azt, hogy minden nap megmondja az Isten az igébe, hogy jobbra vagy balra menjek. Bár van, amikor Isten nagyon egyértelműen szól az igéből, de az ige arra való, hogy Istent és önmagamat mind jobban megismerjem. Nyitott vagyok-e arra, amit Isten rólam akar mondani? És még nagyobb kérdés, nyitott vagyok-e arra, amit az Isten önmagáról akar mondani a Bibliában? Amikor olvassuk a Bibliát, mindig tegyük fel azt a kérdést, hogy mit mond Istenről ez a szakasz. Ma a hittanórán az egyik csoporttal a Jézus családfáját olvastuk a Máté evangéliumából, dörzsöltem a tenyeremet, mi lesz ebből, és megkérdeztem tőlük, hogy mit mond Istenről. Mit mond Istenről ez az ige szakasz. Hát sokáig csend volt, hagytam a csendet, és zseniálisokat mondtak utána. Például mondták, hogy Isten rendszerető. 14-14 nemzetség. Olvassátok el, nagyon szépen összegzi a Máté első része. Aztán, hogy Istennek tervei vannak. Ugyanakkor Isten teljesen érthetetlen. Meg furcsaságokat csinál, belenged a családfába olyanokat, akiket mi ugye hajtottunk volna, mint Jézustól a gyermekeket, a tanítványok. Tehát nagyon, nagyon szép volt, hogy abban is föl lehetett fedezni, hogy kicsoda Isten. Mert ebbe az Istenbe tényleg bele lehet szeretni, ha megismerjük. Aztán ott van az imádság, amiben jelen lehetek, és Isten megszólít, erről már beszéltem. Azonban nem beszéltem arról, hogy mit jelent, amikor az emberekben Krisztussal találkozhatok. Mert lehet, hogy Isten ma éppen valamelyikötök által akar nekem szólni, amikor beszélgetünk. Valakitől hallottam ezt, hogy nincsen fontosabb ember az életemben, mint akivel éppen beszélek. Hogy 100%-ig jelen legyek a másik ember számára. Szent Ferencről jegyezték föl, ez ő egyik róla író emberke ezt írta, rendkívüli személyes erőt nyert abból, hogy nem volt ember, amikor abba a barna, kedves szemekbe belenézett, ne érezte volna biztonsággal, hogy Ferenc valóban érdeklődik iránta. Személyesen, belső egyéni élete iránt. Az embereket úgy kezelte, mint királyok gyülekezetét. Úgy kezelte őket, hogy csupa király veszi őt körbe, legyen az koldus vagy előkelő ember, jelen volt a számára, és hitte, hogy amikor a másik emberrel találkozik, akkor benne Krisztussal találkozhat. Hogy lehet, hogy rajta keresztül üzen és tanít valamit az Isten. Így beszélgettetek el ma egymással, és így fogtok-e beszélgetni. Hogy lehet, hogy Isten számára úgy vagyok jelen, hogy éppen a te számodra vagyok jelen, mert most arra hív engem az Isten. Aztán még érdekesebb számomra az, hogy a történésekben hogy szól hozzánk Isten, hogy valami történik, nagyon megragadott. Tegnap beszélgettem telefonon az egyik nagyon kedves ifis lánya gyülekezetünkből. Hosszan beszélgettünk, és hát mondta, hogy ő is mondta, hogy nagyon haragszik Istenre, mert valamit nem úgy csinálta, hogy szeretett volna. El is határozta, hogy most duzzogni fog, ilyen duzzogós típus. hasonlítok rá egyébként. És, de azt mondta Tefa, hogy hát képzeld el, hogy nem tudtam sokáig dúzni, mert folyamatosan Isten állandóan udvarolt nekem. Azt mondja, állandóan olyanokat csinált, hogy már nem tudtam haragudni rá. És olyan édes volt, hogy ilyen elmondta, hogy mik ezek, hogy ilyen nagyon apró dolgokat mondott végig, hogy ezeken keresztül az Isten lelki gondozta őt, és megmutatta a jelenlétét és a szeretetét. A történések a jelenben, mind az Istennek a kezenyoma, csak nem veszük észre. Nem is beszélve a múltunkról, amiről hihetetlen, hogy már nektek múltatok van, nem vagyunk olyan öregek. De van múltunk, és rengeteg erő van abban, ha arra visszaemlékszünk, hogy az Isten mit szólt, hogyan hozott ki egy-egy helyzetből, az Istennek hogy volt szava hozzánk, a múltunk kincses tára, amiből Isten beszél felénk. És végezetül az utolsó, ami talán így református belkekben a legcinkesebb, de én azért mégis vállalnám, az pedig a természet. Nem tudom, Philip Yancey-t kiolvassa, én egyre jobban szeretem a könyveit, és olvastam nála, nagyon szégyellem, de soha életemben nem hallottam Annie Dillard nevéről, nem tudom, ki ismeri őt, egy amerikai újságíró vagy könyvíró nő, aki fantasztikusan tudott a természetről írni, na és ezt olvastam róla, nagyon lenyűgözött. Azt mondja, a lényeg az, hogy nyitott szemmel járjunk, a szépség a természetben, és a kegyelem függetlenül attól, hogy megérezzük-e, jelen van. Ezt arra mondja, hogy ha jársz a természetben, csomó csoda körülvesz, hogy nincs szemed, nem állsz meg, mert rohansz, mint az atom, innen-oda, amonnan-oda, és nem nincs időnk arra, hogy füveket nézzünk, vagy ahogy Ferenc ott nézegette a madarakat, meg még beszélt is hozzá. Tehát annyira rohanunk, hogy nincs időnk, pedig azt állítja, hogy a természeten keresztül a Jóisten tud tanítani és beszélni hozzá. Egyszer töltöttem keresztülön 2 órát egy fával, vártam a gondnok urat, akkor vettük a parókiát, az egyik panel lakást, és várnom kellett, míg befejezi a rendelését, és ültem egy fánál, sose felejtem el, hogy az milyen szép volt, és mennyi mindent tanított az a fa, abból lett ott a keresztúron az első prédikációm, és hogy mennyi mindenre tanítja az ember természet. Szóval, hogy, és az a zseniális, hogy ahogy a kegyelem is, és Isten maga is mindig jelen van, csak mi nem vesszük észre. Az a legbutább imádság, amikor azt mondja, hogy légy jelen, Urunk. Nem hülyeség ez? Hát jelen van. Nekünk kéne felfedezni, hogy jelen van. Hát ő mindig jelen van. Légy jelen. Hát jelen van. Azt mondja ez a Annie nevezetű hölgy, már idős egyébként, úgyhogy Annie Dillard. A legtöbb, amit megtehetünk, hogy megpróbálunk jelen lenni, hogy a teremtett világ ne üres széksoroknak játszon. Nagyon tetszett. Szóval, hogy Isten folyamatosan játszik nekünk, és mondaná, csak keresi, hogy mi halljuk-e. Összefoglalva, Istennek az a kérdése hozzánk, hogy jelen vagyunk-e a számára, szólhat-e hozzánk, nyitottak vagyunk-e arra, hogy megszólítson, és ha valami bűnnek látunk, ami elválaszt tőle, akár konkrét bűn jut eszünkbe, akár egy Istentől elfordult attitűd, vagy az, hogy egyszer nincs időnk Istenre, hát hogy várjuk, hogy az Isten szóljon, ha nincs rá időnk, akkor ebből meg kell térnünk, hogy meghalljuk az Isten szólítását, mert ő reményt ad, és nem akar végleg elhagyni bennünket. Ha felhagyunk végre a McDonald's kereszténysége, ami azt jelenti, hogy gyors étterem, itt vagyok, 5 perc útmutató, 5 perc bibliaolvasás, 10 perc imádság, 1 óra Isten tisztelet, és viszontlátás, ez alatt szólj, Uram, ennyi lehetőséget adok. Egyébként élem az életemet. Ha nem töltünk időt Istennel, nem hagyunk perceket, órákat, napokat, heteket arra, hogy az Istennel töltsünk időt, ne csodálkozzunk, hogy nem halljuk az ő szavát. És aztán meg a vádlottak padjára ültetjük őt. Befejezem Kempis Tamással, ha már az ő imádságával kezdtük. Nagyon megragadott ez a mondat, és nagyon összefoglalva látom benne azt, amit a hívő életről gondolok. Persze azért, mert őtől tanultam, nem azért, mert azt mondja, amit én gondolok. Na, ezt mondja. Bármit adsz, mondja Isten nekünk, ami nem te vagy, semminek tekintem. Mert nem ajándékot kívánok én, hanem téged magadat. Adjuk oda magunkat egészen, és meglátjuk, hogy Isten szólni fog, és nem rövid akarja ahhoz, hogy megszabadítson bennünket. Amen.